Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Gyertek, imádkozzunk, testvérek! Édesatyánk, téged dicsérünk, téged magasztalunk ezen a délelőttön, hiszen jó vagy hozzánk. Jóságod végtelen, hűséged betölti minden percét az életünknek, szereteteddel és irgalmaddal veszel körül bennünket. Minden nap megtapasztaljuk azt, hogy kegyelmes vagy, hiszen szeret az Úr, nincs még végünk, hiszen ma reggel is felkeltünk. Újra lélegzetet vettünk, újra rácsodálkoztunk a világra, lehet, hogy éppen mámorosan, lehet, hogy éppen kávéra vágyva, vagy éppen még leterhelve a tegnapi naptól, vagy szembesülve azzal, hogy mi fog történni a mai napon, de ott voltál mellettünk, hiszen minden lélegzetünk te vagy, Uram. És téged imádunk, és téged magasztalunk azért, hogy fontosak vagyunk számodra, hogy szeretsz bennünket mindennél jobban, hogy nem fordulsz el tőlünk, hogy oltalmad ott van a mindennapokban. És nem az szerint ítélsz meg bennünket, hogy milyenek vagyunk, mert akkor jaj, Uram, mit tennénk? Hova menekülhetnénk? Hová bújhatnánk, Uram, a te színed elől, ha te haraggal és kegyetlenül megbüntetni akarnál bennünket? Nem ezt teszed, hanem irgalmas vagy hozzánk. Ezért büntetted Jézust. Ezért verted meg őt, ezért bántottad őt, és ezért áldoztad fel őt helyettünk, hogy ne bennünket bánts, hanem magadra vállaltad mindazt, amit nekünk kellett volna elviselnünk, és amire mi képtelenek lennénk, hiszen összetördnénk és elpusztulnánk a te haragod alatt. És ő vállalta, és ezért mi imádunk téged, Jézus, és köszönjük, hogy ennyire szerettél bennünket, hogy vállaltad ezt. Nem tudjuk, miért teszed, Urunk. Nem tudjuk, miért szeretsz bennünket, hiszen nem vagyunk szeretetre méltók. Nemet mondtunk neked, megyünk a saját fejünk után, tesszük azt, Uram, amit akarunk, pedig hányszor kimondjuk a mi atyánkba, legyen meg a te akarat, közben igazából arra gondolunk, hogy nehogy megvalósuljon a te akaratod, mert akkor a miénk hol lesz. Bocsáss meg ezért nekünk. Most mégis kérünk, hogy szólíts meg bennünket, atyánk, a te igéden keresztül, a te fiad hadd buzdítsa a szívünket, hadd ébredjen bennünk szeretet, és a te lelked pedig adjon értelmet és új szívet, amivel fel tudjuk fogni a te nagyságos dolgaidat. Kérlek téged, így légy közöttünk most szent lelked által. Minden szavát a te igédnek elevenítsd meg bennünk, hadd halljuk meg, értsük meg. Egyen-egyenkért, mindenkiért könyörgök, aki itt van, hadd hallja meg a te szavadat. Jézus Krisztusért kérlek, atyám, hallgass meg. Ámen. Halljátok az igét, testvérek, úgy, amint írva található Máté evangéliumának a 6. részében. A 6. rész 24. versétől a 34. terjedő igeszakaszban így szól Istenünk igéje. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik, majd a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem többe az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? Agódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani az életét csak egy perccel is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek, nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket is kicsinyhitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Ilyesmikért a pogányok törik magukat. A ti mennyi atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek! Nagyon kevesen vannak, akik bibliolvasó emberek, vagy akár templomba járók, hogy ne találkoztak volna már Istennek ezzel az igével, a hegyi beszédnek egy olyan részével, ami Jézus arról beszél, hogy ne aggodalmaskodjatok. Nekem nagyon nagy felfedezés volt a héten való készülésben az, hogy igazából ez a mondat, ami olyan szépen hangzik, és tényleg a megnyugtató és a lelket úgy békességre intő, hogy ez nem abból indul ki, hogy ne aggodalmaskodjatok. Hanem onnan kezdődik az egész történet, és onnan kezdik az egész beszéd, hogy nem szolgálhatok két úrnak. Onnan indul ki az egész beszéd, hogy nem lehet két urat szolgálni. Nem lehet Istent szolgálni, és nem lehet a pénzt szolgálni. Mert a mammon ugye az a pénz. Lehetetlen. Tehát Jézus ezt leszögezte. Lehetetlen összeegyeztetni, lehetetlen a kettőt együtt csinálni. Vagy az egyik a legfontosabb az életünkben, vagy a másik. Ha az egyiket szeretjük, akkor a másikat gyűlöljük, és hogyha az egyiket gyűlöljük, akkor a másikat szeretjük. Nincsen különbség. Nem lehet. Persze sokan szokták ezt magyarázni, és igazából akkor lepleződik le a szívünknek a vágya és szívünknek a gondolata, akkor azt mondjuk, de pénzből kell megélni. Amikor ezt kimondja valaki, akkor ez azt jelenti, hogy én a mammont szolgálom. Mert ez a magyarázat arra, hogy megpróbálok kibújni azon, megpróbálom összeegyeztetni. Nem lehet. És itt nem arról beszélek, testvérek, hogy nem kell pénzt keresni, nem kell dolgozni. Azt mondja a Szentírás, aki nem dolgozik, ne is egyék. Hát ez egyértelmű. Nem Kádár János mondta, ezt sokszor elmondom. Ő is a Bibliából vette. Szóval, hogy csak azért, hogyha még megvan a piros könyv, akkor lássuk, hogy honnan van valójában. Szóval, hogy nem onnan van. És igazából, hogyha egy kicsit belegondolunk ebbe a dologba, hogy mi szeretnénk ezt összeegyeztetni, mert mi van? Mert reggeltől Mikulásig, estig hajtotok, és hajtunk. Meg nem állunk. És valahogy igazolni kell magunkat. És akkor azt mondjuk, hogy valamiből meg kell élni. És ezzel kimondjuk azt, hogy mi kihez ragaszkodunk igazából. Ki az, aki nekünk fontos? Mert valld meg őszintén magadnak is. Isten hol van az életedben? Ha a minden napjaidat a munka és a pénz utáni hajhászást tölti ki. Sehol. Valójában sehol. A legapróbb módon úgy jelenik meg, vagy a legkicsibb nyomokban tartalmaz Istent is az életünk, az azt jelent, amikor az, ja Istenem segíts meg, egy-egy pillanatban talán felsikoltunk, vagy felkiáltunk. És azt gondoljuk, hogy ezzel minden rendben van az életünkben, akkor Isten is ott van valahol az életünkben. Vagy néha van egy-egy ütközés, egy-egy karácsonyi istentisztelet, egy-egy találkozás, jaj, most már kényleg el kéne menni, vagy elmondok magamba este egy mi atyánkot, hogy igen, hát valahol Istennek is, de alapvetően sehol nincs az életemben az Isten, hanem leköti egy másik Isten az életemet. Leköti egy másik Isten az életemet. És ezt Jézus kimondja, ez a pénz. Mostanában sokszor előjött akár ifjúsági órán is a pénz kérdése, mert hát mégiscsak ebből kell én, ugye jön a hitvallása és a mentegetőzés. Az a baj ezzel, testvérek, hogy addig, ameddig az Istenben meg nem nyugszik a szívünk, addig mindig lesz valami, ami ki fogja tölteni, vagy ki akarja majd tölteni az életünket. És az a baj ezekkel a valamikkel, legyen bármi, hivatás, hobbi, pénz, bármi, amit ki mindig érzi az ember, hogy valami hiányzik. Mindig ott van valami ilyen hiányérzet. És ez a hiányérzet az, ami állandóan hajt, és állandóan egy ilyen ördögi kerékbe, egy ilyen mókus kerékbe hajt be bennünket, amiből nem tudunk kiszállni. Néha érezzük azt, hogy nem jól van így. Néha érezzük, amikor éppen leordítjuk a gyermekünket, mert már nincs semmi türelmünk a gyermekünkre, mert egész nap hajtunk és futunk, és már ki vagyunk teljesen, hogy érezzük, hogy ezt valahogy változtatni kell, de nem lehet, mert hajtani kell. És jönnek a következő magyarázatok, miért kell hajtani, azért kell hajtani, mert a gyerekemnek meg akarok mindent adni. Meg hogy szeretném, hogyha minden meglegyen, és minden tökéletesebb, és minden nagyszerűbb legyen, és stb. És hajtjuk az életünket. És nekem azért tetszik ma ez az ige, mert ebben az igében Jézus kérdez. És azt várja, hogy adj rá választ. Azt várja, hogy adjunk rá választ. Mert mi hajtja a szívünket? Azt mondja, hogy az aggodalom. A maga szintjén az aggodalom. Mi lesz velünk? Mit fogok enni? Mit fogok felölteni? Lesz-e miből kifizetni a számlát? És sorolhatnám egy csomó ilyen aggodalom. És azt mondja Jézus az első kérdésében, nem több az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Nem több ennél. Kedves asszonytestvérek, fiatalabb asszonyok lehet még inkább. Mennyit gondolkoztál azon, hogy mit vegyél fel? Abból a nincs mit felvenni 100 ruhából, mennyi időt töltöttél azzal, hogy mit vegyek fel? Hányszor ezen a szinten mozog? Lányaim vannak, 3, meg egy felesége. Tudom, mit jelent ez. Nincs mit felvenni, és ha nincs mit felvenni, azt nincs hova rakni. Hány tinédzser tette fel ma reggel azt a kérdést, kinyitva a hűtőszekrényt, és belenézve, hogy nincs mit enni reggelire? Közben azért egy pár dolog volt abban a hűtőben. Hányan? De nem csak tinédzserek, hanem lehet, hogy felnőttek is. Á, most ez nem kell, most az nem kell, most ez nincs kedvem, most az nincs kedvem. Mint hogyha ezen szólna az egész életünk. És akkor sorolhatnánk tovább, hogy állandóan ezzel vagyunk elfoglalva. Mit vegyünk fel, mibe öltözködjünk, és mit együnk. Jó lenne megenni valamit, jó lenne grillezni egyet, jó lenne így, jó lenne inni valamit, stb. Nem? Mint hogyha ezek a kérdések állandóan foglalkoztatnának bennünket. Most akcióban vegyünk valami jó ruhát. Az nem baj, hogyha nem kell, de akcióban. Mintha ezen múlna az életünk. E körül forog az életünk. És akkor Jézus feltesz egy kérdést, nem több az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Mit válaszolsz erre? Persze, hát hogyne, hát több. Hát persze, hogy de akkor mutasd meg, hogy mi az életed. Hol a több? Miben mutatkozik meg a több? Hol érzékelhető az életedben a több? Miben látszik? Ja, hát ott van a munka. Ja. Dolgozunk, hogy aztán ruhát meg ételt vegyünk. Hol van a több? Mert ha tényleg több az élet, akkor meg kéne fogalmazni, hogy mi ez a több, amiért élünk. Mi az, ami meghatározza ezt a többet? Jézus nem ad választ, nem véletlenül nem ad választ. Azért nem ad választ, mert el kellene gondolkodni végre az életen. Mert ennyi az élet. Ennyi az élet. Megkeresztettük ezeket a pici gyermeket, olyan aranyosok és szépek voltak. Észre sem fogjátok venni, és már nem lesznek mellettetek, hanem férhez mennek, megnősülnek, és elmennek jó messzire. És ezzel nem bántani és riogatni akarok, tapasztalatból beszélek. Elmúlik, pillanatok alatt. És azt érezzük, hogy már festeni kell a hajunkat, nem férfiakra gondoltam, de már ez is van, vagy már nincs mit festeni, tehát ez is benne van a dologban. És látjuk, hogy már ráncok jelennek meg rajtunk, és elmúlt az élet. És mit csináltunk? Ettünk, intunk, ruházkodtunk. Nem több az élet. Akkor mi a több? Miben mutatkozik meg az életedben ez a több? Ez a többlet? Van-e időnk egyáltalán élni? Na most, hogyha igazából az életünket a mammonnak a szolgálatába helyeztük el, és az, hogy hajtjuk, akkor nem lesz időnk élni, mert azt fogja mondani, hogy igazából az élet az, hogy minél többed legyen, és többed legyen, és ne több életed legyen. Márpedig mi úgy gondolkodunk róla, hogy ha pénzt szerzünk, akkor nagyobb teret kapunk az életből. Sose felejtem el azt a történetet, amit már talán mondtam is a gyülekezetbe, amikor egy egyszerű falusi ember kimegy a tengerpartra vagy a tópartjára horgászni, és nagyon jól érzi magát is. Megáll mellette egy gazdag, aki ugyancsak horgászik, és látja, hogy ennek a falusi olyan jól megy ez a dolog. olyan jól horgászik, és minden jön, és élvez. És nincsen nagy felszerelése, hanem csak egy egyszerű botja, meg egy kis horog rajta, meg egy úszó, semmi több. És szedi ki a halakat. És akkor azt mondja, hogy te, ha neked ez ilyen jól megy, akkor ezt kicsit szerez belőle pénzt. Hát gondolkodik, hát mégis miért? Azért, mert hogyha kiviszed a piacra a halat, akkor abból vehetsz még több horgászbotot, és akkor még több halat fogsz. Jó, de miért? Hát, hogyha már több horgászbotod lesz, több halad lesz, akkor utána vehetsz egy hajót, beljebb mehetsz, és akár embereket is vehetsz fel, és tényleg még több pénzed lehet, és akár egy flottád is, és feldolgozó üzemed, és minden, hogyha ennyire, de miért? Hát azért, hogy aztán tényleg gazdag légy, és azt tehess, amit akarsz. És erre megszólal az ember, hát de most azt csinálom. De most azt csinálom, amit akarok. Azért akarunk többet, hogy jobban éljünk. És azért nem élünk, mert többet akarunk. Ne gondoljátok, hogy az élő Istenen kívül valaki is törődik veletek. Ne gondoljátok, hogy bármilyen bálvány, ami az életünket meghatározza, annak fontosak vagyunk. Minden más Isten mögött, ami az életünket uralja, egyetlen egy hatalom áll, a gonosz. És a gonosznak egyetlen egy célja van, hogy elpusztítson. Egyetlen egy valaki volt, aki az életét adta értünk, az Jézus Krisztus, az élő Isten. Ő az életét adja az övéért, a gonosz pedig az mindenki életét adja azért, hogy ő létezzen. Mint a háború is. Az utolsó katonáig harcolnak a politikusok, nem? Hát senki, de senki nem adta az életét érted, csak Jézus Krisztus. És az életedet bárki felhasználja, és bárki fel fogja áldozni a céljaiért, és azért, hogy elpusztítson. Hol van az életed? Szóval Jézus feltesz még több kérdést, ami megint csak ott van az ember életében. Amikor arról beszél, hogy hát nézzétek a madarakat, és nézzétek, hogy én hogy gondoskodok ezekről az apró kis jószágokról. Azt mondja, így fogalmaz, nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? Nagyon jól tudjuk, hogyha egy kicsit a természetet ismerjük, hogy a természet úgy van megalkotva Isten kegyelméből, hogy újra tudja magát frissíteni, újra tudja magát éltetni valami csodálatos módon. Valami nagyszerűség van benne. Valami felfoghatatlan. És ez az Isten gondviselése, hogy az a pici veréb is talál ételt, és hogy nem pusztul el, az állatok is szépen megkapják, amit kell. Ugyan nagyok a Zsoltárokban, amikor azt mondja, hogy Isten az, aki a legnagyobb bálnát is ugyanúgy táplálja, mint a legkisebb férget, és Isten kezében van, és törődik velük. És akkor feltesz Jézus egy nagyon fontos kérdést, hogy nem vagytok-e ti értékesebbek? Mondjuk egy igehirdetőt megkérdeztek egy showban, így beszélgetett, hogy mennyivel több az élet, vagy mennyivel értékesebb, és akkor ott megszólalt valaki, hogy igazából ott ült mellett egy olyan ember, aki nem hisz az Isten teremtett világában, és akkor azt mondta, hogy igazából semmi nagyobb értékünk nincsen, mint egy kacsának az udvarban. Hát azért őszintén. Picit többek vagyunk, mint egy kacsa, nem? De valakinek csak ennyi az érték. Én azt gondolom, hogy az emberi érték, az ember értéke az felbecsülhetetlen. És te is nagyon jól tudod ezt, testvérem, mert mindent képes vagy megtenni azért, hogyha úgy van egy családtagod, vagy úgy van az életedben valami nehézség, hogy mindent, hogy éljek. Egyszer 8. Henrik megkérdezte a főurait arról, hogy mennyit ér az életem. Mennyit adnának érte. És aztán jöttek a nagy árak. Mindenki, az összes birtokomat, király uram. Már persze, hát féltek tőle, hát 8. Henrik nem akárki volt. Nem volt egy kegyes ember. És akkor oda fordult a prédikátora felé. A prédikátor uram, mennyit adna értem? 30 ezüstnél egy fenniggel se többet. mindenki felszítszent. Hát 30 ezüst az nem egy birtok. 30 ezüst az nem egy nagy dolog, már abban az időben egy nemes embernek. Kicsit a király is úgy megszeppent. Nem tudta, mit mondjon. Prédikátor annyit mondott, Krisztus sem értékelték többre. Akkor a királyuram sem lehet értékesebb. Mennyi az ember értéke? Az Istennek annyi volt a te értéket, hogy kész volt önmagát értadni. Neki ennyire értékes vagy. Nekünk Krisztus 30 ezüstbe került. 30 ezüstért elárultuk. Istennek meg annyiba került a te életed, hogy odaadta az egyszülött fiát. Mennyire értékes az életünk? Többe az eledelnél. Többe a ruházkodásnál. Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét egy perccel is. Attól, hogy aggódunk, valami változik-e? Megint csak egy kérdés. Attól, hogy aggódunk, valami megoldódik-e? Márpedig az aggodalom az elég komoly mozgató rugója az életünknek. Keserves mozgató rugó, de egy nagyon komoly mozgató rugó. Bele van kódolva sokszor az életünkbe az aggodalmaskodás. Igaz, nem változtat semmin, csak hozza közelebb, hozza szívrohamot. De egyébként, vagy éppen a gyomorfekét. De egyébként semmin nem változtat az aggodalom. Legtöbb esetben az aggodalmaskodás még visszafog. Mert amikor az ember, mert micsoda az aggodalmaskodás, az félelem igazából. Félelem attól, hogy valami nem lesz. Félelem attól, hogy nem leszek rá képes. Félelem attól, hogy korlátaim vannak. Félelem attól, hogy nem fog megtörténni, amire számítok. Vagy félelem attól, hogy meg fog történni az, ami a legrosszabb. A félelemnek egy fajtája az aggodalmaskodás. És hányszor és hányszor kerünk össze szorult gyomorral, és Jézus megkérdez, hogy vajon ez változtat-e valami? Ettől az élet hosszabb lesz-e? És tudjuk nagyon jól, hogy nem. Legtöbb esetben egyébként pont, hogy ellenünk dolgozik a félelem. Miért? Mert a félelem az néha, sőt, nagyon sokszor vagy arra indít, hogy még jobban hajtsunk, és akkor egy még erőteljesebb nekifeszülés és kiégés és elpusztulás, vagy éppen lefagyaszt. Képtelen vagyok bármit tenni. Szerintem nincs olyan ember rajt ebben a templomban, aki még nem tapasztalta meg azt, hogy mit fogok most csinálni. És ne gondolkodott volna ezen. Mi lesz ez után? Hogy lesz ez után? Hogy ne érezte volna ennek a tehetetlenségi erejét. És ne érezte volna belülről azt a feszítő érzést, hogy hogyan tovább, mit csináljak? Vajon mi lesz? Most hogy lesz? Egy rossz hír, egy diagnózis, egy változás, bármi, ami felerősíti bennünk az alapvető aggodalmaskodást. És nem tudok mit ellene tenni. És Jézus hozza a képeket. Csak hogy válaszoljunk erre. Figyeljetek csak ide. Mit aggódtuk a ruházatért? Figyeljétek meg a mező liliomait. Hogyan növekednek, nem fáradoznak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében nem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van és holnap kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket kicsinyhitűek? Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit együnk, vagy mit ígyunk, vagy mibe öltözködjünk. Ilyesmit a pogányok kérdezgetnek. Hát így mennyi atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindarra. És itt álljunk meg először. Tudja, hogy szükségünk van rá. És tudja, hogy mire van szükségünk. Most úgy ülünk itt ebben a templomban, lehet, hogy azt gondoljuk, hogy nem ismeri az Isten a szükségleteimet. És rejtve van az én utam Isten előtt. Nem foglalkozik ő velem, olyan távol vagy tőlem. Nem érdekel az én sorsom. Isten tudja, hogy mire van szükséged. És nem csak, hogy tudja, de érdekli is a sorsod. Sokkal jobban érdekel, mint bárki más. Sokkal jobban érdekli a sorsod, mint bárki mást. Nem tudja úgy a szíved dobbanását, és a lélegzetvételedet, és a gondolataidat, és az érzéseidet igazán felmérni senki, mint az az Isten, aki mindennél jobban szeret téged. Ő ezen gondolkodik. Sokszor úgy érezzük, hogy nem törődik velünk, mert hát Istennek valami nagyobb céljai és nagyobb tervei vannak. Nem! Istennek egy terve van, hogy a te szükségleteidet is betöltse. Istennek nincs más dolga, és nem is akar mással foglalkozni, csak veled. Az egész örökkévalóságot és az egész világmindenséget arra építette fel, hogy ember legyen benne. És mindent úgy mozgat, úgy cselekszik, hogy neked ebben jó legyen, a legjobb legyen. Ne gondold, hogy nem törődik veled. Csak nem akarod észrevenni azt, hogy mennyi minden volt már az életedben, amit az Isten megtett érted. Mennyi mindenben láthatnád meg a gondviselését, ha kinyitnád a szemed. És hány olyan történet lenne, hogyha végre rávilágítana az Isten, és meglátnád, kinyitnád a szemedet, hogy az nem véletlenek sokasága, nem a te jó döntéseid, vagy nem éppen a te rossz döntéseidnek a sokasága, hanem Isten akarata és törődés az életeddel. Mert az Isten olyan jó, hogy felhozza napját jókra és gonoszokra egyaránt. Esőt ad jóknak és gonoszoknak egyaránt. Az általános kegyelme, ami mindenkire kihat, az te rád is kihat, akár hallgatsz az Istenre, akár nem, akár fontos számodra, akár nem, mert törődik veled. Ha nem vagy a gyermeke, akkor is. Mert még azokat is szereti, akik őt nem szeretik. Nincs miért aggódni. De hogyan tudnám megszüntetni az aggodalmaskodást? Mert eddig mind arról beszélte Jézus, hogy nem több az élet, nem több a nem látott, lássátok, vegyétek észre, de az aggodalmaskodás ott van a szívemben. Hogy fog ez megszűnni? Hogy fog ez feloldódni? És Jézus elmondja, keressétek először Isten országát és az ő igazságát. Törődjetek azzal, ami a ti dolgotok, és az Isten törődik azzal, ami az ő dolga. Az embernek az a dolga, hogy Istennel törődjön, az Istennek meg az a dolga, hogy velünk törődjön. És ezt nagyon, nagyon egyszerűen elmondva. Ezt mondja itt Isten. Keressétek először Isten országát, és az ő igazságát. Keresd az Istent. Foglalkozz vele. Az aggodalmaskodásnak nem az az ellenszere, hogy majd megoldom, majd megcsinálom, még többet imádkozom. Nem. Az aggodalmaskodásnak az az ellenszere, hogy az Isten jelenlétében élek. Hogy minél többet foglalkozom vele. Az egész életem ott van a kezében. Minél többet foglalkozom vele, annál kevesebbet tudok arra gondolni, hogy mi lesz, hogy lesz, mind lesz. Miért? Mert az ő jelenléte békesség. És az ő jelenléte áldás. A félelmet nem tudjuk kikapcsolni, az aggodalmaskodást nem tudjuk kikapcsolni az életünkbe, hanem el tudunk kezdeni foglalkozni magával az Istennel. El tudunk kezdeni foglalkozni vele, megtalálni őt mindabban, ami történik, mert az Isten országának a megtalálása, az semmi más, hogy észreveszem Isten uralmát mindenben. Ez meg azt kell, hogy lássam őt és ismerjem őt. Keressétek először Istennek országát. Hányszor elmondom ezt az embereknek is, hányszor mondom, hogy mi lenne az első az ember életében. Első az Úristen, és minden más. Minden más fontosabb, mint az Úristen, ez általában az jellemző. És ez hozza magával a sok-sok aggodalmaskodást, meg mindenféle nyavaját, amit mi élünk meg. Ahelyett, hogy törődnénk azzal, amit az Isten tesz. Akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. És hiába építed a házadat, hiába őrzöd a házadat, ha az Úr nem őrzi, hiába. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Törődj már az Istennel. mert ő törődik veled. Semmi más ellenszere nincs az aggodalmaskodásnak, csak az ő jelenléte. Mert ez olyan, mint amikor a gyermek odabújik az anyjához. Ez a keressétek az Istenek országát. És hogy anya tudja, hogy lecsendesedik a szívdobogás, elkezdődik egy szép, egyenletes lélegzés, és egy pillanat múlva már azt veszi észre az ember, hogy az a gyerek, aki eddig fel volt spanolva, aki eddig félt, eddig kétségek közt volt, csak csendben pihen az anyja kebelén. Semmi máson nincs szükségünk. Csak hogy csendben megpihenjünk az Isten kebelén. Mert semmi más nem tudja lenyugtatni a szívedet. Semmi. Csak az Isten jelenléte. Mert magadnak teremtettél, Istenem. És nyugtalan az én szívem, ameddig benned meg nem pihen. Az aggodalmaskodás az Isten hiány jele. A félelem az Isten hiány jele. Az állandó kétségeskedés az Isten hiány jele. Az, hogy nincs megnyugodva a szíved, és nem is fogsz megnyugodni addig, ameddig Istenben meg nem nyugszik a szíved. Nincs más út. Nincs más lehetőség. Kereshetsz, próbálkozhatsz, nem fog. És amikor Istenben megnyugszik az ember szíve, mert a teljes szeretet kiűzi a félelmet, ezt mondja az ige. És az Isten szeretet egyszerűen, amikor rátalálsz, megszünteti a kétségeskedést. És mindig akkor ébred újra bennünk az aggodalom, amikor eltávolodunk az Istentől. És amikor közel kerülünk az Istenhez, akkor pedig eltávolodik az aggodalom. Ez így működik. Ezt Jézus elmondta 2000 évvel ezelőtt. Ilyen egyszerű. Ja nem, nekünk lelki gyakorlattól kezdve, meg ilyen módszerre, meg olyan módszerre, meg nem tudom még, arra kell, meg nem kell semmi. Keresd először Isten országát. Hányszor elmondják érdekes módon, a templomba járók is, meg a csak hírt néha benézők, hogy úgy megnyugszok a templomba. Hát az Isten jelenlétében általában az ember megnyugszik. Néha az Isten szava felborzolja a kedélyeket, de nem baj, az azért van, hogy aztán letisztítsa. Nem baj, ha az Isten néha felborzolja a szívemet, és azt mondja, hogy valami nincs rendben. Ha úgy felcsapnak a hullámok, nem baj, az azért van, hogy majd aztán benne megnyugodj. Nincs miért aggódni. Isten kezében van. Van ennek az igének még egy nagyon szép gondolata. Azt mondja, mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ráadás. És én azt gondolom, hogy így van. Miért gondolom azt, hogy így van, hogy ez ráadás? Tehát ez nem természetesen jár nekünk. Azért, mert hogyha az Isten megvan az életemben, ha Jézus Krisztus az én szívemnek ura, akkor mi kell még több? Mi kell még több? Nekem semmi. Őszintén megmondom, hogy minden, amit megéltem az életemben, pluszként, amit kaptam Istentől, ezt mindig egyrészt nehezen kezeltem, mert ki vagyok én, hogy Uram, ezeket adod. Másrészt pedig tényleg, mi van több és értékesebb nálad? Mi van több és értékesebb nálad, drága Jézusom? Ugye Dávidnak a 16. Zsoltárban mondja ezt ki, és szívemnek nagyon régi igéje, hogy rajtad kívül nincs, ami jó nekem. Mi lehet még jó rajtad kívül nekem? És egész életemben azt tapasztaltam, hogy Isten hogy tett hozzá dolgokat az életemhez? Hogyan áldott meg? Pedig nem azzal foglalkoztam, ami arról szólna, hogy hogyan lehetne még több. Hanem azzal foglalkoztam, hogy hogyan lehetne még több belőled, Istenem. És nincs miért aggódni. Nagyon szeretem Pál apostolnak azt a mondatát, aki azt mondja, hogy megtanultam bővölködni és szűkölködni, és mindenben be vagyok avatva. Mert nem az számít, hogy mim van és mim nincs, hanem az számít, hogy te ott vagy ezek között. Ha a halál árnyékának völgyében járnék is, mondja Dávid, ugye? Nem félek. Miért? Mert te velem vagy. Veszélyed és botod megvigasztalnak engem. Asztalt terítesz ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal. Csordultig van poharam. És az Úr házában lakom egész életemben. Mi lehet ennél több? Ki teríti meg az asztalt? Én az ellenségeim szeme láttára? Nem, ő teríti meg az asztalt. Ő tölti tele az én poharamat. Nem én. Én csak élem az életemet. Na ez több a ruházatnál. Ez több az étkezésnél. Ez az élet. Mert az Isten országa nem evés és ivás, hanem Istenben való öröm. Istenben való öröm. És amikor azt mondja, keressétek először Isten országát, Isten majd a ráadással foglalkozik, akkor ezt az örömöt akarja megadni neked. Mert mi az élet? Az öröm. Ha van örömöd, és az örömöd az abból fakad, nem abból, hogy mit van, hanem abból, hogy szabad és megszabadított életed van. Hogy van Istened. Kedves testvérek, válaszoljatok magatokban ezekre a kérdésekre, amit Jézus feltesz. De mindezek előtt keressétek először Isten országát. Keressétek az ő országát és az ő igazságát. A te dolgod Isten, az Isten dolga pedig te vagy. Ne törődj magaddal, törődj az Istennel, az Isten törődni fog veled. Ilyen egyszerű. Ez az egyszerű igazság egy egész életre való igazság. Ámen. Gyertek testvérek, imádkozzunk. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban köszönjük neked, hogy te törődsz velünk. Neked fontosak vagyunk. És amikor Jézus elmondta ezeket a mondatokat, akkor ugyanolyan aggódó, kétségeskedő, minden nap a munkába az életük értelmét megtaláló, vagy éppen önmaguk életét magyarázó, vagy értelmező emberekkel volt körülvéve. Földművesekkel, halászokkal, olyan emberekkel, akik minden nap kérdésként tették fel, hogy mi lesz. Nekik nem jött havonta a nyugdíj. Nekik nem volt biztos állásuk. Ők abból éltek, Uram, aminek neki feszültek és dolgoztak. És Jézus nekik is azt mondta, hogy nincs miért aggódni. És az aggodalmaskodás úgysem fogja megnövelni az életet és meghosszabbítani, sőt, inkább lerövidíti. És olyan jó volt hallani valószínűleg nekik is, hogy te törődsz velünk. Nekünk olyan mennyi édesatyánk van, aki a növényeket is gyönyörűségesen felöltöztet, akkor mennyivel inkább minket. Aki a verebecskéket is életben tartja, pedig nem tesznek semmit azért, hogy éljenek, és mégis a tenyerükön hordozza őket, tenyerén hordozza őket, akkor mennyivel értékesebbek vagyunk, és tudjuk, hogy értékesek vagyunk, Uram, mert érted, 30 ezüstöt adtunk, te meg az életedet adtad értünk. Mert nincs nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért, és te bennünket, ellenségédet barátaidnak nevezel. Úr Jézus Krisztus, mégis hányszor elfog bennünket a kétség, és mennyiszer összeszorul a gyomrunk, és hányan szolgáljuk a mammont azért, mert azt gondoljuk, hogy ez a legfontosabb az életben, és tudjuk, Uram, hogy nincs ebbe a halott ember ruháján, tudjuk, hogy nem viszünk magunkkal semmit, tudjuk, hogy igazából értelmetlen, meg belehalunk, de mégis csináljuk, mert a bálványaink nem engednek bennünket. Egyedül te törődsz velünk, senki más nem törődik velünk. Te tudod, mire van szükségünk, és mi tudjuk már, hogy rajtad kívül nincs, ami jó nekünk. Drága atyánk, békíts meg a te terveddel és a te törődéseddel az életünkben. Kerülj az első helyre. Ragadd meg a szívünket, és ne engedd, hogy elvesszünk amiatt, mert annyi mindent akarunk, s végül keveset fogunk. Kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, akiknek válságban van az élete, akik kétségek között vannak, hogy most ragadjanak meg még erősebben téged. És hadd bízzák rád az életüket, mert te törődsz velük. Ez nem kérdés. Ezt a törődésedet hadd érezzük meg minden nap. Mi pedig tegyük a dolgunkat, keressünk téged mindenben, mindenkor, mindenhol. Úr Jézus Krisztus, köszönjük azokat az apró csodákat, amiket megláttunk már az életünkben. Köszönjük, amikor tenyereden hordoztál bennünket. Köszönjük azt is, amikor néha megállítottál, hogy a falatta a másikat. Köszönjük, Uram, amikor kétségek ébredtek bennünk, és ott voltál, válaszoltál. Felfoghatatlan ez, Uram. Ezért kérünk, hogy legyen minden nap érezhető a te jóságod. És nyugtasd meg a szívünket önmagadban. Mert míg rád nem találunk, addig nyugtalan lesz, de benned megnyugszik. Kérlek téged, így maradj velünk, adj engedelmes szívet, vezess bennünket, Uram, a gyülekezetben is, hogy minél többen meghallják a te szavadat ebben a városban, és engedelmeskedjenek neked, mert rád van szükség az embernek, senki másra. Mi benned élünk, mozgunk és vagyunk, és nélküled nem élünk, nem mozgunk és nem vagyunk. Könyörülj rajtunk, Istenünk. Áld meg gyülekezetünket, áld meg az előttünk lévő alkalmakat, áld meg betegeinket, és gyógyítsd őket, és emeld fel őket, és enyhítsd a fájdalmukat, drága Istenünk. És imádkozunk azokért, a fiatalokért, akik az iskolát kezdték, hogy áld meg az ő életüket, és akik most éppen az érettségiző évben vannak, azoknak add meg azt a látást, hogy mit akarsz kezdeni az életükkel, és engedelmeskedjenek neked, mert akkor lesznek jó helyen, hogyha ott lesz a szívük a te kezedben. Imádlak ezért téged, és köszönöm, Uram, hogy meghallgatsz, hogy mindenkor, minden időben van kihez mennünk, egy olyan Istenhez, aki szeret bennünket. Áldott legyen érte a te neved. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Istennek békesség, amely minden értelmet felülhalad, meg fog őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen.